Napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Csütörtökön délután is nagy szeretettel köszöntöm a műsor minden kedves hallgatóját. A szenátus által elfogadott adótörvénykönyvi módosítások részleteiről, az RMDS javaslatainak elfogadásáról, illetve elutasításáról, tartalmának jelentőse fejezeteiről, a képviselőházi vita várható fejleményeiről, a jövő évi költségvetés sürgősségi eljárással történő vitájának folyamatáról, a mezőgazdasági képzés fellendítésének részleteiről, a fiatal székelyföldi jégkorongozók itthontartására tett újabb konkrét lépésekről beszélgetünk a mai naprakész műsorban vendégünkkel, akivel a most következő interjút a reggeli órákban rögzítettük. A nap folyamán tapasztalható, igencsak zsúfolt programja miatt. Tisztelettel köszöntöm a mai műsorban Táncos Barna, Hargita megyei szenátort, a Felsőház háznagyát. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, mert tisztelettel üdvözlöm a rádió hallgatóit.
Így átnézve a híreket, eléggé intenzív munka periódusuk volt ezen a héten. Kezdjük talán a legfontosabbal. A szenátus elfogadta az adótörvénykönyvet módosító sürgősségi kormányrendeletet. Ezzel kapcsolatosan a szövetségnek is jó néhány javaslata volt. Mennyit sikerült ebbe a törvénytervezetbe bevinni, és mit utasított el a plénum végül is az önök javaslatai közül?
Sajnos kényszerhelyzetek ezek, hisz egy nagyobb többséggel rendelkező PSD-ALDE kormánykoalíció mellett egy olyan gyorsított sürgősségi eljárásban, amelynek a célja az volt, hogy az adótörvénykönyv módosítást még a költségvetési vita előtt elfogadjuk, legalábbis ez volt az első hetekben, első héten, első napokban a PSD szándéka. Egy ilyen kényszerhelyzetben viszonylag nehéz jelentős módosításokat eszközölni egy a pénzügyminisztérium által kidolgozott sürgősségi kormányrendeleten. Úgy láttuk az első napokban, hogy megvan a kritikus többség ahhoz, hogy a PSD-ben is más szelek fújjanak és más irányba haladjanak a dolgok. Ennek ellenére az utolsó pillanatban úgy döntött, legalábbis úgy látom én, a PSD, a pénzügyminisztérium, a kormány, hogy nem enged jelentős módosításokat be a sürgősségi kormányrendeletbe. Az egyik legfontosabb javaslatunk az arra vonatkozott, hogy az 1%-os árbevétel után kiszámolt forgalmi adót azt ne kelljen 1 millió euró alatti forgalom esetében kötelező módon mindenkinek alkalmaznia, hanem legyen választható, opcionális ez az adóforma. Többek között azért, mert nem tesz különbséget ágazatok és ágazatok, gazdasági ágazatok között, olyan igazságtalan adórendszert vezet be, amely a 30-40%-os nyereség kulcsal dolgozó vállalkozást is ugyanabban a helyzetbe hozza, mint az 5-6%-kal dolgozó termelő egységet, vagy olyan kereskedelmi egységet, amely viszonylag nagy forgalom mellett kis áréssel dolgozik. Ezt a javaslatunkat ebben a formában elutasították, azonban van egy bizonyos engedmény az új változatban. Az adótörvénykönyv módosítása jelen pillanatban legalábbis a szenátusban elfogadott formában lehetővé teszi azoknak a cégeknek a számára a profitadót, a nyereségadót választani, akik legalább 2 alkalmazottal és 45 ezer lejjes törzstőkével rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy az egyszemélyes vállalkozások, akik esetleg megpróbálták volna ezt az 1%-ot kihasználni arra, hogy KFT-t jegyeznek be például a munkaszerződésük helyett, és havi 4-5-10 ezer eurós szolgáltatási díjat számláznak, 1%-kal adóznak, és ezáltal szinte adóparadicsomba illő feltételek mellett kereshetnek pénzt. Nehezebb lesz a sorsuk, legalább 2 alkalmazott után be kell fizetni a TB árulagjut és a személyi jövedelem adó utáni illetékeket, adót, és legalább 45 ezer lejjes törzstőkével kell rendelkezni. nem a mi változatunk viszonylag gyenge, igaz, de ott van a lehetőség, hogy a termelőcégek vagy bizonyos kereskedelmi vállalatok 1 millió euró alatti forgalom esetében is nyereség után adózzanak. A másik nagy szívfájdalmunk az az önkormányzatok bevételének a csorbítása, amelyet ugyancsak az a sürgősségi kormányrendelet idézett elő. Ezen az adótörvénykönyvben akkor tudtunk volna változtatni, hogyha nem támogatjuk a 16%-ról 10%-ra történő adócsökkentést a személyi jövedelem adó esetében, a fizetések utáni adó esetében. Ezt az RMDS persze nem vállalja fel, mi támogatjuk az adócsökkentést, ellenben kiegészítő intézkedésként a képviselőházban javasoltuk, hogy az adók 100%-ban maradjanak helyben. Ezt még nem fogadta el a képviselőház, és úgy látom, hogy az 2018-as költségvetésben nyújtás előtt nincs már lehetőség. Holnap elindul a 2018-as költségvetés vita procedúrája, és abban lesz valamiféle megoldás az önkormányzatok jövedelmének a kiegészítésére. Egy nagyon bonyolult, nagyon nehézkes, átláthatatlan, szinte kiszámíthatatlan rendszer, ami úgy rossz, ahogy van, meggyőződésem, ezt bíztan állítom. A költségvetés vita folyamán majd kiderül, hogy abban mit tudunk változtatni. Egy másik intézkedés, amit mi javasoltunk, hogy a nyereségadóhoz hasonlóan a forgalmi adóból is le lehessen írni a szponzorációs, mecénás támogatásokat, és a visszafektetett nyereség esetében a 20%-os kedvezmény, vagy az adókedvezmény pontosabban, az ezután is érvényes legyen. Az egyik javaslatunkat elfogadták, a mecénás és szponzorációs javaslatunkat, a másikat pedig elutasították. Úgy látom, hogy most már ezt a sürgősségi kormányrendeletet nem fogadja el a képviselőház a 2018-as költségvetési törvény vitája előtt, ami azt jelenti, hogy a 18-as költségvetést erre a rendszerre építi már a kormány, és erre többé-kevésbé döntés is született, úgy látom, a kormányon belül, a kormánypártokon belül.
Az a kényes kérdés, ami sok embert és hosszú ideig az utcára kivitt, a szociális és egészségügyi terheknek a munkavállalókra való áthárítása, az megmaradt?
Megmaradt, és teljesen elutasított mindenféle kezdeményezést csirájába folytott meg a kormánykoalíció. A költségvetés összeállításából látva a sarokszámokat az derült ki, amire igazából számítottunk. A társadalombiztosítási járulékok áthelyezésével, az alkalmazott bruttó bérébe való beépítésével növekednek a TB bevételek, növekszik a társadalombiztosítási kassa bevétele, ezzel arányosan csökken országos viszonylatban a személyi jövedelemadóból befolyt összeg. Ezt, mint mondtam, az önkormányzatokat érinti a legrosszabbul, és erre készült a kormány, ebben hajthatatlan. Van néhány pontosítás, amit mindenképpen el kell mondanunk. Egy, hogy a vállalkozótól, a munkaadótól függ, hogy most január 1-ével változtat-e a bruttó béreken, és ezt a költségelemet beépítve a bruttó bérbe biztosítja-e az alkalmazott számára a nettó kereset szinten tartását. Biztosítja-e azt, hogy ne csökkenjen a nettó keresete az alkalmazottnak, a vállalkozónak. Elviekben nem nő a költsége ezzel a TB járulék áthelyezéssel, tehát azzal, hogyha ezt a törvényt alkalmazza, talán 1-2%-os bérköltségnövekedés jelenhet meg. Van két terület, ahol mindenképpen módosításra lett volna szükség, és akiknél egyértelmű, hogy költségnövekedés fog eredményezni ez a sürgősségi kormányrendelet, az IT és a kutatási szektorok, tehát az informatikusok és a kutatók bérét, ha szinten akarják tartani a munkaadók, akkor költségnövekedést fog ez eredményezni az ők esetükben. A többi területen nem jelentős, én azt mondom, a költségnövekedés, de még egyszer a vállalkozótól, a munkaadótól függ, hogy ezt a műveletet december folyamán elvégzi. Óriási torlódásra számítok én a Revisál szoftver program applikáció esetében ugyanis ott több millió szerződést kell módosítani, feltölteni új szerződéseket ebben a rendszerben. Én attól tartok, ez a rendszer be fog dőlni, le fog blokkálni, és rengeteg kellemetlenséget fog okozni. Én bízok, ezt mondtam el a plénumban is, hogy remélem, hogy a minisztérium felkészül, munkahogyi minisztérium erre a nagy módosítás áradatra, amit előidéz a sürgősségi kormányrendelet. A második és nagyon fontos dolog, hogy továbbra se a munkavállaló, továbbra se az alkalmazott kell bevigye ezeket a biztosítási járulékokat a biztosítási kasszába, hanem a cég levonja a bruttó fizetéséből és átutalja. Sok helyen hallottam azt, hogy ez a sürgősségi kormányrendelet ilyen módosítást idézne elő. Nem történik ebből a szempontból semmiféle változás. Az alkalmazott megkapja nettó kézbe kiszámolt fizetését, és a munkaadó, a cég az levonja a járulékokat és átutalja az államkasszába.
Valamelyest eddig is így volt.
Ez teljes mértékben eddig is így volt, és nem is változik.
És hát azért hozták ezt az intézkedést állítólag, hogy a munkáltató az ne felejtse el idézőjelbe téve átutalni az államkasszába ezeket az összegeket. Korábban mégiscsak megtörtént, tehát akkor miért kellett változtatni?
Őszintén nem látom egészen pontosan, ez benne a minisztériumban a szakigazgatóság látja, hogy mekkora horderejű az a az illetékben nem fizetés, vagy járulékben nem fizetés, amelyről ők beszélnek, és amelyet ők óriási veszélyforrásként emlegetnek. Ugyanis eddig két forrása volt ezeknek a társadalom biztosítási járulékoknak. Egy forrás, amit az alkalmazott bruttó béréből visszatartottak, és átutalták a kasszába, és egy, amelyet rászámol gyakorlatilag a bruttó bérre a cég, és befizette a kasszába. A minisztérium szakemberei azt mondják, hogy abból, amit a cég számolt rá a bruttó bérre, és kellett volna befizessen, sok esetben nem volt állami bevétel. Én nem hiszem, hogy ez radikálisan megváltoztatná a befizetési kedvet, vagy a kényszer akkora lenne, hogy ez jelentős bevétel növekedést eredményezne. Ezt én nehezményezem mai napig, hogy ez egy olyan indok, vagy olyan érv, amely nem áll meg a lábán.
De már most a korábbi tapasztalat alapján vonjuk le a következtetéseket, tisztelt szenátor úr. Egy, tehát a felsőházon átment, viszont a döntőház ebben a kérdésben az alsóház, mármint a képviselőház lesz, tehát ott is vitára lehet számítani, igaz?
Attól tartok, hogy december folyamán nem kerül sor erre a vitára. Attól tartok, hogy a kormány a 2018-as költségvetést az eredeti forma szerint számolta ki, állította össze. Hogyha most decemberben nem kerül sor, januárban nincsen rá lehetőség, februárra esedékes ennek a sürgősségi kormányrendeletnek a módosítása. Évközben ismét adótörvényként módosítás lesz ebből, pedig az lett volna a normális, hogy a 2018-es évet legalább kiszámítható, előre látható jogszabályok alapján lehessen felépíteni. Nem valószínű, meggyőződésem, hogy nem valószínű ennek a képviselőházi vitája és elfogadása a következő két hétben.
És akkor mikortól lehet alkalmazni?
A probléma, hogy az alkalmazás az kötelező január 1-től a sürgősségi kormányrendelet eredeti formája szerint. Ez a jogszabály érvényben van, ezért sürgettük mi a bizottságban, a szenátusban is a gyors elfogadását, és ezért kértük, hogy a képviselőház is vitassa, még a héten, jövő héten még lenne erre idő, de még egyszer alkalmazni az eredeti formát mindenkinek sajnos kötelező január 1-től.
Nem is tudom, hogy hogyan jellemezzem, de hát ez van. Ezzel lezárhatjuk. Na már most a képviselőházi vita során van-e mód arra, hogy esetleg a szenátusi vita során elmaradt módosító javaslatokat bevigye az RMDS frakció?
Mindenképpen beterjesztjük a módosító indítványainkat, és fenn is tartjuk őket. Nem tudom, hogy mekkora esély van arra, hogy főleg, hogyha 2018-as költségvetést előtte elfogadja a parlament, hogy radikális változásokat vigyünk be. Még egyszer, ebből a járulékáthelyezésből nem fog visszalépni meggyőződésem a kormány, mert most már látjuk azt, hogy plusz bevételt jelent ez a számítási módszer a társadalombiztosítási kasszában, ezért biztos, hogy nem tesznek le róla most már, és a többi apró módosításunkat talán még itt-ott bizonyos formába be tudjuk építeni az új jogszabályba, de azok már radikális változást nem fognak eredményezni. Megpróbáljuk az opcionalitást az 1%-ra, a forgalmi adóra kiterjeszteni mindenkire. Ha nem tudjuk, akkor marad ez a változat, hogy akinek 2 alkalmazottja és 45 000 és törzstőkéje van, az választhat nyereségadós rendszert, és alkalmazásra kerül majd ez a sürgősségi kormányrendelet, bármennyire is ellenkezik az LMDS, sajnos ez ma a többség akarata a parlamentben.
Az a tény, hogy szintén az elmúlt napokban fogadta el a felsőház azt a törvénykezdeményezést, amely a parlamenti vakáció alatt kormányrendeletek kibocsátását teszi lehetővé, ez alkalmat adhat-e még a kabinetnek, hogy a parlamenti vakáció alatt, tehát február 1-ig olyan döntéseket hozzon, amelyek például az adótörvénykönyvvel kapcsolatosan szigoríthatnak, vagy módosíthatnak bizonyos dolgokat?
Nem valószínű. Ezt mondhatni egy rutin feladat. Minden parlamenti szünet előtt a kormány megbízza a parlament, hogy bizonyos esetekben elfogadhasson kormányrendeleteket. Ezek már nem sürgősségi kormányrendeletek, hanem egyszerű kormányrendeletek. Nem módosíthatnak sarkalatos törvényeket, nem eszközölhetnek jelentős módosítást a jogszabályokban. Általában a kormány úgy készíti a programját, hogy még a parlamenti munka alatt, a szünet előtt a jelentős törvénytervezeteket, amennyiben azokra szükség van, sürgősségi kormányrendelettel elfogadja.
És csak azért kérdeztem, mert hogy 2 dolog is élesben terítékre kerülhet, ugye már annak függvényében, hogy miként megy át a törvényhozáson a 2018-as költségvetés tervezete, utólag pénzügyileg talán korrigálni lehet a parlamenti vakáció alatt.
Nincs erre lehetőség. A költségvetés kiigazítást és a költségvetési törvény módosítását nagyon szigorúan szabályozza sarkalatosabb törvényekben a romániai jogszabályrendszer. Nem tud a decemberi költségvetés szavazás után, amire valószínű valamikor 20-án, 21-én kerül majd sor, 2 héten belül nem tud eszközölni módosítást rajta már a kormány. Valamikor a nyár folyamán, július-augusztusban történhet meg az első költségvetés kiigazítás, utána lehet még egy az ősz folyamán, az első fél évben ahhoz a számításhoz, ahhoz a rendszerhez, ahhoz a költségvetéshez, amely decemberben elfogadtatik, azzal nem tud semmiféle módosítást eszközölni a kormány.
Többször visszatérő motivumként emlegette a költségvetést. Ezek szerint bízhatunk abban, hogy január elejétől már újabb büdzséje lesz az országnak 2018-ra?
100%-ra biztosan mondhatjuk. Úgy van szállítva a jövő és következő, azután következő hét programja már, hogy reggeltől estig, hogyha kell éjszakába menően költségvetési vita. Erre sok alkalommal volt már példa. Költségvetési vita az akár egy 10-20 órás vita is lehet, erre is volt már példa a parlamentben. A költségvetést elfogadta tegnap a kormány, a tervezetet pontosabban, ma kerül a szenátus és képviselőház állandó bűróinak, együttes állandó bűróinak az asztalára. A program szerint péntek, szombat, vasárnapig lehet, vasárnap délig talán lehet benyújtani a módosító indítványokat. Jövő héten elkezdődik a bizottsági vitája szakbizottságokban, pénzügyi bizottságban, és azután való héten a plénumi vita és a végszavazás. Úgyhogy ezt még karácsony előtt, még 20-22-én a parlament el is fogja fogadni.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Táncos Barna szenátor úr, van itt egy másik érdekesség, amellett, hogy eléggé sűrű a programjuk. Hogy lehet az, hogy hétfőn hallgatólagosan 13 törvénytervezetet fogadtak el Ez furcsának tűnik.
Ez a hallgatólagos elfogadás, amely ellen számtalan szót tiltakozott az RMDS, egy olyan procedurális szabály alapján történik, amelynek a célja az, hogy lerövidíteni a kétházas parlamenti rendszerben az elfogadási procedúrát. Nagyon sok esetben az alkotmány módosítás előtt megtörtént az, hogy hónapokat, éveket ült egy törvénytervezet az első házban, hogyha valaki el akarta sülyeszteni a törvényhozási folyamatban egyik vagy másik kezdeményezést, akkor ez volt a legjobb megoldásra. Ma a rendszer úgy működik, hogy egy benyújtott törvénytervezetet záros határidőn belül első házként meg kell vitasson a parlament. Amennyiben nem történik ez meg, és nem kerül plénumi vitára, akkor automatikusan az a döntő házhoz kerül vitára és elfogadásra a törvénytervezet, ott már nincsen ilyen határidő. Na most épp a héten történt meg, hogy az egyik képviselő kolléga, aki történetesen a pénzügybizottság elnöke, látva, hogy az általa benyújtott törvénytervezetnek esélye sincs a pozitív jelentésre, se a minisztérium, se a szakbizottság, se a plénum nem támogatna, a bizottsági elnökként úgy tűzte napirendre azt a törvénytervezetet, hogy nem maradt idő a vitára, nem maradt idő a szavazásra, és hallgatólagosan átment a képviselőházba, ahol szinte 100%-osan biztos, hogy visszautasítják, de neki egy ilyen fél személyi siker, hogy első házon hallgatólagosan elfogadva átment a törvénytervezete. Furcsa helyzetek, azonban amennyiben nincsen kritikus többség az elfogadás mellett, egyetlen hallgatólagosan átment törvénytervezet se kerül jogszabály formájában a hivatalos közlönybe. Ez biztos. Egy furcsa módszer arra, hogy felgyorsítsuk a törvényhozási folyamatot, de nem tartjuk mi jónak, ellen több alkalommal, mint mondtam, az előbb is tiltakoztunk, és kértük a módosítását ennek a szabálynak.
Nekem azt tűnik furcsának, hogy azért eléggé fontos területeket érintő kezdeményezések is így hallgatólagosan átmentek a felsőházon, és itt csak kettőt említenék. Ugye már az ingyenes utazási jegyeknek a kérdése a jövő évi centenáriumi ünnepségekre, amely román állampolgároknak adna ingyenes utazási lehetőséget mind vasúton, mind légiúton, szóval ez is bizonyos összegeknek az elköltésével járna, illetve ez a forró kérdés, ami visszatérő kérdés az utóbbi időben, a Jászvásár-Marosvásárhelyi autópálya megépítése. Ez már állítólag le is van szögezve, hogy 4 év múlva meg is lesz.
Sok esetben történik meg az, hogy a választók számára nagyon szimpatikus, nem használnám feltétlenül a populista jelzőt, nagyon szimpatikus kezdeményezések, amelyek visszautasítása visszás volna, és nem hozna feltétlen népszerűséget az ellene szavazóknak. Hallgatólagosan átmegy a felsőházon, majd elmerül a döntőház sülyesztőjében, és addig várnak vele, amíg feledésbe merül, vagy nem lesz már aktuális. Valószínűleg ez fog megtörténni az utazási ingyen jegyekkel is, hogy jövőben a kormány arra hivatkozva, hogy megvan már a 2018-as költségvetés, és nincs, ahogy már beépíteni ezeket az ingyen jegyeket a költségvetésbe, visszautasítja. A Marosvásárhelyi autópályával ugyanez lehet a stratégia, a szállításügyi minisztériumnak megvannak a saját forgatókönyvei, a saját üteme az autópályák építésére. Látjuk azt, hogy milyen eredménnyel, nem mer a kormánypárt az ellen szavazni, hogy törvénybe iktassák a 4 éves határidőt például, de elutasítani is akarja, de ezt se tudja fogadni, és ezért ugyanazt csinálja, hagyja, hogy átmenni hallgatólagosan a felsőházon, és ismét elsülyezti túloldalon a képviselőháznál. Ez egy bevált szokás kormányoknál, a mindenkori kormánynál mondhatnám azt, és az ilyen döntéseket sajnos nem vállalják fel akkor, amikor kellene nyíltan és érthetően elmondani, hogy a pénzügyminisztérium nem szám pénzt például a centenáriumi ingyen utazásokra, vagy a minisztérium úgy látja, hogy nem 4, hanem 6 éven belül építeni meg az autópályát, de ezeket a vitákat, mivel nem vállalják, hagyják ezt a hallgatólagos folyamatot érvényesülni.
Igen, ám csak, hogy ennek következményei is lehetnek, mert mind a kettő eléggé, ahogy ön elhárította, hogy fogalmazzon, populista intézkedés. És a közelmúltban hallottam egy nagyon megdöbbentő kijelentését az egyik kollégájának, szintén szociáldemokrata párti képviselő, ha jól emlékszem, aki azzal érvelt, hogy mit akarnak a magyarok és az RMDSZ az erdélyi autópályában, amikor 27 év alatt a jövő menő kormányok nem voltak képesek Moldvát a fővárossal összekötni autópályával. Ez így is van, hogy Moldvában 1 kilométer autópálya nem épült az utóbbi 27 évben.
Nevetséges, hisz az RMDSZ nem magának akar autópályát építeni, hanem Erdélynek. És tudomásom szerint Erdélyben még mindig többségben vannak a románok, és valószínűleg ez az elkövetkező néhány évtizedben változni nem is fog. Tehát ennyire felelőtlen kijelentést tenni, hogy mit akarnak az erdélyi magyarok, nem szabadna. A mindenkori kormány, azok a kormányok is, amelynek tagja volt az RMDSZ, az bizonyította, hogy Románia képtelen autópályát építeni. Minisztériumi, bürokráciás, környezetvédelmi engedélyes, történelmi helyek mentesítése miatt. Tehát rengeteg olyan akadály van, amelyeket egyszerűen ez a bürokratikus rendszer, a román rendszer képtelen legyőzni, és én azt mondom, hogy ma szégyen mindenkinek autópályaépítésre beszélni, aki egyáltalán közel volt, kormány közelben volt, vagy döntéshozóként ott volt valamelyik intézményben, és aki sürgethette volna az autópályaépítést. Az általános egymásra mutogatás, az már szerintem nevetséges itt Romániában, és mondhatnám ezt akár önkritikaként is, mert én is másfél évig szertársügyi államtitkár voltam, és láttam azt, hogy talán a nemzeti utak felújításánál még működtek úgy, ahogy a dolgok, és abból az időből származik néhány jelentős beruházás elvében, amikor mi 2005-2008-ban kormánytagként ezt sürgettük. A Kökös régen, vagy akár a Szatmár arat, ha jól emlékszem, Szatmár várat az a rész, tehát ott több száz kilométer országút újítatott fel. Ennek ellenére az autópálya építés Romániában nem megy, stagnál, a cégek nem végzik komolyan a munkájukat, az intézmények egymásra mutogatnak, és ilyenkor a legjobb az, hogyha mindenki hallgat, aki egyáltalán ezért felelős, és próbálja végezni a dolgát jobban.
Hát hagyjuk őket, hogy úgy, ahogy végzik a dolgokat, végezzék továbbra is, és térjünk akkor hazai tájakra. A következő kérdéskör az azt hiszem, hogy közvetlenebbül érinti az erdélyi magyar közösség tagjait, főleg a vidéken élő embereket, a gazdálkodókat. Ugyanis az RMDSZ támogatta azt a törvénykezdeményezést, amely a mezőgazdasági oktatás fellendítését szorgalmazza. Mi áll ennek a hírnek a hátterében, tisztelt szenátor úr?
Egy olyan törvénytervezet, amelyet a mezőgazdasági minisztérium kezdeményezett. Én személyesen is egy alkalommal több mint másfél órát beszéltem Dája miniszter úrral arról, hogy mi lehet a megoldás a mezőgazdasági oktatás újra élesztéséhezre. És nem csak a szakoktatásról, hanem az elméleti liceumokban történő oktatásról is beszélünk. Egyáltalán annak a hálózatnak az újraindítása, felélesztése, amely mostoha gyereke ma a tanügyi rendszernek, ez elvitathatatlan. És akkor egy merész lépéssel azt javasolta a minisztérium, a mezőgazdasági teljes mértékben kerüljön mezőgazdasági minisztériumi fennhatóság alá a szakoktatás, a mezőgazdasági oktatás, a szakképzés, a liceum, a szakliceum, a felnőtt képzés mind egy kalap alatt mezőgazdaság irányítás alá kerüljön. Persze ennek a vége nem lett ennyire egyértelmű. A döntés az egy két intézmény alárendeltségi formáját véglegesítette gyakorlatilag, ami azt jelenti, hogy a mezőgazdasági minisztérium és a tanügyminisztérium is közösen fogadják el az oktatási programot, fogadják el a költségvetését ennek az intézményhálózatnak, ők mindkét minisztérium finanszírozhat, és egy új kezdet lehet számomra, ez egyértelmű, a mezőgazdasági oktatásnak. Ez a mezőgazdasági minisztériumi lendület. Ők most meg vannak arról győződve, hogy erre pénzt kell szánni, meg vannak győződve arról, hogy fel kell szerelni gépekkel, berendezésekkel ezeket a liceumokat, hogy a tantervet újítani kell, modernizálni kell ezeket a képzéseket. És itt az egyik legjobb példa épp Csíkban, a tegnap előtt értesültem arról, hogy országos viszonylatban egyedi pályázatként a Csíkdánfalvi mezőgazdasági iskola, liceum 500 000 eurós pályázatot nyert a mezőgazdasági minisztériumnál, amelyből gépeket, berendezéseket, tangazdaságot épít, épületeket újít fel, istálókat, állattenyésztés alkalmas helyeket alakít ki, és egy óriási tőkeinfúzió annak az intézménynek, egy teljesen új gépsort vásárolhatnak, amelyekkel a hegyvidéki mezőgazdasági tevékenységre képezhetik, oktathatják majd a gyerekeket, és ez a folyamat nem áll le, azt látom, hogy a mezőgazdasági minisztérium jelentős pénzeket fog erre elkülöníteni, és én bízok abban, hogy Székelyföldön is, valószínűleg az ország más részén is a mezőgazdasági iskolák, liceumok egy sokkal bíztatóbb jövő elé néznek, jelentős támogatást fognak kapni.
Alsóbrendű oktatásra nincs-e kilátás? Mert én megmondom őszintén, hogy megdöbbentő adattal szembesültem a közelmúltban, mégpedig arról van szó, hogy sok család él kimondottan szociális segélyből, nem csak Erdélyben, hanem amúgy egész Romániában. Akkor, amikor munkaerő hiány van, mind a mezőgazdaságban, mind például az építőiparban, mégsem élnek el az emberek ezzel a lehetőséggel, hanem inkább a biztos szociális segélyt választják.
Sokszor szinte reménytelen a helyzet ezen a téren, hisz egyrészt több millió munkavállaló hagyta el az országot, természetesen a jobb kereseti lehetőséget kihasználva külföldön, és ebből a szempontból nagyon nehéz helyzetben vannak a hazai vállalkozók, hisz nem tudnak bérezés szempontjából versenyképesek lenni egy németországi, egy svájci vagy egy nagybritanniai céggel. Nem tudnak ők több ezer eurós fizetést adni ugyanazért a munkáért, és ez a helyzet nem csak Romániára érvényes, hanem Magyarországra, Lengyelországra, Szlovákiában, tehát valószínűleg más intenzitással, de minden kelet-európai országnál óriási munkaerő vándorlás tapasztalható nyugatra, és erre nyugatra is játszik, nem véletlen az uniós csatlakozása ezeknek az országoknak. Ezelőtt 10-20 évvel is nagyon pontosan látszottak a demográfiai trendek Nyugat-Európában, és nyilvánvaló, hogy ezek az országok számítottak arra, hogy uniós csatlakozás után, a munkaerőpiac szabaddá tétele után ezekből a keleti országokból tömegesleg vándorol ki a munkaerő nyugatra. Ez az egyik nagy probléma, a másik, hogy aki munkavállalóként, alkalmazottként nem tudja megállni a helyét se nyugaton, se Romániában, vagy nem akarja, az előszeretettel választja a szociális eltartott státust, és ehhez hozzájárul sajnos az a szociális politika is, amely ennek a kormánynak is politikája, benne van a választási programjában, szociáldemokrata kormánya van az országnak. Ilyen körülmények között nem igazán számíthatunk arra, hogy valaki jelentős szociális támogatás, megvonást kezdeményezne, vagy támogatna addig, amíg ez a szociáldemokrata párt vezeti az országot. Azt láttam a tavaly, az idei költségvetésben ezt még nem számoltam ki, hogy a szociális támogatásokra fordított összegek, nyugdíjkiegészítés is benne van, szociális segélyek eltartottak, rokkantak, sérültek, munkaképtelenek támogatások, tehát minden benne van, az is, ami jogos és természetes, az is, ami túlzott. Hatszorosa Romániában az oktatási rendszer büdzséjének. Tehát ha összehasonlítjuk azt, hogy mennyit költ az ország szociális támogatásokra, még egyszer a jogos, a kevésbé jogos a túlzott szociális támogatásokra, mindenre együttvéve, és az oktatásra hatszorosa. Ez egy hosszú távon fenntarthatatlan rendszert épít, és olyan eredményekhez vezet, amely az egész gazdaságnak a bukását idézheti elő, hisz nem a kompetitív, nem a képzett, nem a jól felkészített munkapiacra felkészített rendszert helyezzük előtérbe, hanem a szociális eltartottakat hozzuk olyan kedvező helyzetbe, hogy jobb azt választani, hogy otthon nyúl a szociális támogatásra, mint hogy dolgozzon néhány száz lejét vagy ezer lejét, attól függően, hogy ki milyen munkát tud vállalni.
Komoly problémák ezek, és eléggé negatív kicsengés.
És erre, hogyha rájön a demográfiai tendencia, amely a népesség fogyását mutatja, és szinte azt látom, hogy szinte megfordíthatatlan, főleg bizonyos megyékben, akkor hosszú távon, 10-20 éves távlatban ennek az országnak nem látom a pozitív jövőjét, ha csak nem kerülnek olyan versenyképes helyzetbe az itthoni vállalkozók, hogy elinduljon egy hazavándorlási folyamat, és az országba visszajöjjön 1-2 millió munkavállaló, az teljesen megfordíthatná ezt a tendenciát, ők már olyan tapasztalt szakképzett, vagy akár vállalkozókkal tudnak válni, akik megfordíthatják ezeket a tendenciákat.
Viszont demográfiai arányok ide, demográfiai arányok oda, a fiatalokkal mégiscsak törődni kell, és e tekintetben székelyföldi sajátosságként nem hagyhatom ki, hogy ne kérdezzek rá a jégkorong képzésre, mert hogy nagyon fontos találkozó zajlott le a közelmúltban a Magyar Jégkorong Szövetség vezetőségével, és újabb megállapodást kötöttek. Konkrétan mire van szó?
Valóban a mindennapi munkámnak jelentős részét teszi ki a sportoktatás, sportnevelés, képzés támogatása és szervezése Székelyföldön, és nem csak jégkoronggal, hanem úszásprogrammal, olyan vidékre kiterjedő programmal is foglalkozunk, amelynek eredményeként néhány év alatt bízok abban, hogy megváltozik a családok, gyerekek hozzáállása egyáltalán a sporthoz, az egészséges életmódhoz, a mindennapi mozgáshoz. Ezt szeretnénk elérni egy olyan, azzal a korcsolya programmal, oktatási programmal is, amelyet most már csíkban kiterjesztettünk minden egyes településre, minden egyes községre. Ez is része a Székelyföldi Jégkorong Akadémia munkájának. Valóban találkoztunk az elmúlt napokban a Magyar Jégkorong Szövetség vezetőivel, nem első alkalommal, most már másodszor látogattak Székelyföldre, és célunk az, hogy a Székelyföldi Jégkorongot intézményes formában is megfelelőképpen integráljuk a Magyar Jégkorong mozgalomba, hogy a székelyföldi gyerekek azokat a magyarországi támogatásokat élvezve, amelyekre 2015-be született döntés az Orbán miniszterelnök úr támogatásával. Azokat a támogatásokat élvezve itthon tudjanak tanulni, itthon képezhessék magukat, és csak akkor kelljen külföldre vándoroljanak, hogyha valóban a legtehetségesebb és a legjobb játékosok és az itthoni rendszert kinőtték. Erre született egy szándéknyilatkozat valóban, és azt szeretnénk elérni, hogy 8. osztály befejezése előtt a székelyföldi jégkorongozók ne hagyják el Székelyföldet, itthon teremtsünk meg mindent ahhoz, hogy megfelelőképpen tudjanak tanulni, és a legjobbak majd csak valamikor 9-10-es korukba hagyják el a szüleiket, szülőföldjüket, családjukat azért, hogy a jégkorongnak szenteljék az életüket. A megállapodásunk része ugyanakkor, hogy az edzőképzés, a játékvezetőképzés, az fellendülhessen Székelyföldön is, és olyan kritériumok szerint tudjuk az edzőket, játékvezetőket képezni, és olyan feltételeknek megfelelően dolgozzanak, mint a magyarországiak. Ugyanakkor hosszan beszéltünk arról, hogy milyen megoldásokat találunk arra, hogy a legjobb székelyföldi játékosok a magyar jégkorong válogatott tagjai lehessenek, és hogy minden nemzetközi szövetség által támasztott feltételnek megfelelve a magyar címer és mezt a legjobbak magukra ölthessék. Egy komplex folyamat, hosszú távú folyamat, de úgy értem, hogy a Magyar Jégkorong Szövetség elkötelezett amellett, hogy partnerként kezelje a székelyföldi jégkorong rendszert, és nem játékosok elszívása és a folyamatos fejvadászás, ez a szó jó értelmében történjen, hanem tényleg komoly képzés folyjon Székelyföldön, és a legjobbak kelljen Magyarországra, vagy még jobb hoki társadalomba folytassák a karrierjüket, és lehetőség legyen mindenkinek magára ölteni a magyar címerés meszt.
Csak gratulálni tudok ehhez a kezdeményezéshez, további jó munkát kívánok, és köszönöm ennek a tájékoztatást, az interjút.
Köszönöm a lehetőséget, viszont hallásom.